találkozás. Adventi készület szerzetes nővérekkel.
Szent Ferenc perugiai legendájának 110. fejezetében arról kapunk bizonyosságot, hogy Ferenc különösen fontos szerepet tulajdonít karácsony ünnepének, mert azt vallja, hogy az Úr születésében nyer bizonyosságot üdvösségünk. Hiszen amióta megszületett, biztos, hogy üdvözülhetünk. Jézus születése tárja fel üdvözítő tervét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Várakozás című adventi műsorfolyamunkban Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tornya Erika nővért, a Szent Szív Társasága örökfogadalmas tagját. Isten hozta a Mária rádióba.
Nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Egy világot látott, és a civil életben is sok tapasztalatot szerzett szerzetes nővér. Életében hogyan csapódnak le Ferenc ezen gondolatai? Milyen hatást gyakorolnak önre?
Mikor gyerekek voltunk, akkor nagyon emlékszem, egyszer a családban édesanyámék hosszasan beszélgettek arról, hogy melyik a legnagyobb katolikus ünnep. És anyukám arra az álláspontra jutott, vagy ő azt képviselte, hogy a húsvét a legnagyobb ünnep, de a karácsony a legszebb. És ezen utána nagyon sokat spekuláltam, hogy tulajdonképpen a karácsony az az ünnep, ez a megtestesülés, vagy inkarnáció, ami minden ember számára érthető. Tehát a kultúrától, vallástól, meggyőződéstől függetlenül, az, hogy egy kis gyermek megszületik, és azt kézbe lehet venni, az emberiségnek egy nagyon alaptapasztalatához tartozik, és azt gondolom, hogy Istennek ez a zsenialitása, hogy ilyen módon jelent meg a világban. Ez egy olyan belépési pont a misztériumban, amit mindenki megérthet.
Igen, ön, ha én nem tévedek, akkor egész különös módon kapcsolódik és kötődik karácsonyhoz.
Igen, én magam is szenteste születtem. Én egy ilyen karácsonyi gyerek vagyok.
Igazi karácsonyi ajándék.
Igen, igen. És az első gyerek voltam a családban, a kettőből. Én voltam a nagyobbik, és nagyon vártak, meg nehéz történet volt, tehát volt anyukámnak betegsége, és tényleg egy csodaszámba ment, hogy megszülettem, és hogy éppen születtem, és pont szenteste. Ez egy nagyon izgalmas történet, tehát hogy valahogy nekem ez a hajsz, hogy nemzetközi szerzetes rendbe kerültem, valahol már szerintem ez is predestinált, mert Szegeden a klinikán születtem, tehát szegediek vagyunk, és szenteste, hát 24-én délután az összes magyar doktor összepakolt, hazament, és hát kit hagytak ott ügyeletbe? Egy afrikai muzulmán rezidenst.
És nem véletlen.
És én nála születtem. Igen,
tehát, hogy,
igen, igen. És nagy szakértelemmel levezette a szülést, megszülettem. De hogy valahogy utána évekkel később ezen gondolkoztam, hogy ez a Jóistennek egy milyen izgalmas aspektusát mutatja meg, hogy szenteste egy klinikán egy muzulmán afrikai orvos kezébe kerülök, és aztán meg katolikus szerzetes leszek. Tehát, hogy ez szerintem nagyon szép.
Nagyon-nagyon szép. És milyenek voltak a karácsonyok? Oda rakták a karácsonyfa alá szülei?
Arra emlékszem, hogy bizonyos ételek azok nekem voltak, tehát egy diótorta, meg dobostorta az a szülinapi volt, de egybefolyt az egész, és hogy én egy ajándékot kaptam a két ünnepre, ezt nagyon megjegyeztem gyerekként, de a viccet félretéve egész kiskoromban én teljesen azt gondoltam, hogy ez az egész karácsonyi ünnep, ez az én szülinapom. És a karácsonyfa természetesen az a szülinaphoz jár, és kicsit már tudtam az eszemet, amikor éjféli misén énekelték, hogy ékszemű gyermek, csöpp rózsakenyér, meg ilyesmi, és akkor én mindig így kihúztam magam, hogy hát igen.
Ez közösség köszönti.
De én, és akkor egy kicsit idősebb voltam, akkor a öcsém az nyári gyerek, júniusi, és nem volt karácsonyfája a szülinapján, és Nagyon emlékszem, egyszer elkezdtem reklamálni, hogy hát Zolikának hol a karácsonyfája, és így a szüleim nagyot nevettek, és akkor kezdtem el kapizsgálni, hogy nem minden miattam van, hanem így van itt egy Jézus is, viszont akkor nagyon komolyan elkezdtem érdeklődni, hogy ki ez a Jézus, aki ugyanazon a napon született, mint én. Tehát, hogy nekem tényleg van egy különleges kapcsolódásom hozzá.
Csodálatos kapcsolódás valóban. Bejárta a világot. Ha visszagondol ezekre az utakra, akkor hol töltötte a karácsony, töltötte külföldön, és melyik volt a legizgalmasabb, vagy legérdekesebb, vagy legkülönlegesebb karácsonya?
Hát, ha visszaemlékezem, akkor karácsony töltöttem Angliába, Rómába, illetve Indonéziába. És hát természetesen Indonézia volt a legkülönlegesebb, sőt, a karácsony után Fülöp-szigetekre is eljutottam, tehát a karácsonyi időszakban, így Ázsiában két országban is voltam. És hát az, hogy nincsen hideg, nincsen hó, nincsen fenyő, az egészen megdöbbentő. Tehát, hogy orchidea csokrok és egy ilyen műanyag karácsonyfa orchideával és gyönyörű színes virágokkal, meg gömbdíszekkel kidíszítve.
De ott is van karácsonyfa?
Van karácsonyfa.
Hogy nyár van?
Igen, van karácsonyfa. Hát ezek ilyen imitációk, tehát egy karácsonyfa alakú ilyen installációk vannak, nagyon gazdagon díszítve. A Fülöp-szigeteken különösen szeretik a fényeket, tehát azt telerakják különböző ilyen harsány, ilyen villogó fényekkel, és csodálatosan ilyen rózsaszín, lila, zöld, kék színekkel díszítik, de ezek általában ilyen műanyag fák, vagy ilyen műanyag imitációk. Indonéziában ott nagyon sok élő virágot használnak, tehát ez az orchidea, ez nagyon megmaradt bennem, de minden, ami színes, ami ünnepi, ami gazdag, azt ők a karácsonyfára fölteszik.
Indonéziában hogy néz ki egy keresztény templom?
Indonézia muszlim ország.
Igen.
A keresztények, mivel protestáns uralom alatt álltak, ezért a katolikusok száma még kevesebb, mint általában a keresztényeké. De a templomok tele vannak, tehát ne úgy képzeljünk el, mint itt Magyarországon egy vasárnapi misét, hogy úgy
lézengünk,
igen,
ma már.
Hanem ott egész nap mennek a misék, tele vannak, fiatalokkal vannak tele, családokkal. Nagyon nagy divat, hogy ugye a liturgikus színekbe öltöznek a családok, tehát így, hogy összeöltöznek. Ott, amikor az oltári szentséget körbehordozzák a templomba, akkor ott a hívek leseveszik a szemüket az oltári szentségről. És nagyon erős a kulturális, meg a zenei életük, és a hagyományaikat beviszik a templomba. Nagyon sok törzsből állnak, és a különböző törzsi hagyományaik azok mind megjelennek a liturgiába. Hétköznapi misén is tele van a templom, és vasárnap meg különösen. Az viszont nagyon érdekes nekem így európaiként, hogy fegyveres őrök őrzik a templomot, meg a híveket, hogy ne legyen semmi atrocitás. Amikor ott voltam, akkor egy tőlünk olyan 100 kilométerrel levő településen betörtek a templomba, és hát pont a papot sebesítették meg, és másnap a helyi keresztény és muszlim asszonyok együtt mentek be kitakarítani a templomot. Tehát gyönyörű összefogás is van, de azért szélsőséges csoportok fenyegetést jelentenek.
Ehhez képest Anglia egy sokkal ridegebb ország az én ismereteim szerint. Ott milyen egy karácsony?
Ott nagyon, nagyon kifinomult. Tehát ezek a csodálatos karácsonyi énekek, de valóban ott a templomi ünneplésre kisebb hangsúly van fektetve. Hát a közösségemben ott én azt hittem, tehát abban reménykedtem, hogy egy kicsit ezt a nagy süteménysütés, meg a nagy sürgésforgás majd ki lehet pihenni 25-én, meg 26-án. Ahhoz képest háromnapos karaoke party volt, és így jöttek a vendégek, és folyamatosan jöttek a házba. Egy angol ünneplés az inkább ilyen európai jellegű volt, tehát a 24-25 délig volt ilyen karácsonyozás, és akkor utána ilyen nyugodt, inkább ilyen imádságos, ilyen csöndesebb ünnep volt. Az én személyiségemhez a európai közelebb áll, de nagyon érdekes volt megtapasztalni ezt az ázsiai pezsgést, ahogy ünnepelték a karácsonyt.
Csodálatos lehetett. Ugye elég hosszú idő után döntött úgy, hogy örökfogadalmas szerzetes nővér lesz. Tehát van egy komoly civil élete, egy mérnöki tapasztalatokkal rendelkező civil élete. Mekkora váltás volt az, amikor úgy döntött, hogy elköteleződik, és szerzetes nővér lesz? Változott az élete alapjaiban, vagy mit hozott ez az életébe?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem változott alapjaiban. Tehát azt tudni kell, hogy én fiatal koromban már 6 évet töltöttem ugyanebben a rendben, így a tanulmányaim után, akkor első fogadalmasként kiléptem, mert egy személyes válságba kerültem, és akkor kezdtem el a civil életet, tehát így a szakmai életemet. Viszont 1-2 év múlva ott ültem, hogy ugyanazt élem, mint amit megtanultam a szerzetes rendbe. Tehát a noviciátusi dolgok akkora mélyültek el, és akkor a civil életben én ugyanúgy imádkoztam, mint mikor szerzetes voltam. Nagyon-nagyon hasonló napi rendet éltem, és egy ilyen hosszabb vívódás után léptem vissza a rendembe, gyakorlatilag hazamentem. De nem jelentette ez nekem egy olyan éles váltást, mert én már előtte ezt beépítettem. Csak amikor meggyőződtem, hogy ez nem egy önigazolás, meg nem egy menekülés, hanem valóban Jézus Krisztus hívása, akkor mertem visszajönni a közösségembe.
Az, hogy visszamegy valaki valahova, ahonnan egyszer eljött, becsukja az ajtót, és visszamegy, az hihetetlen bátorság, az én véleményem szerint. Hogy fogadták?
A rendemből csak annyit tudok mondani, hogy 10 évig voltam külön a közösségemtől, teljesen kilépve, és amikor visszaléptem, akkor ugyanazt a szobát kaptam, ahonnan kiléptem, és 10 szál rózsa várt benne.
Tehát, hogy én valamilyen tékozló fiús történetre számítottam, megmondom őszintén, ez csodálatos.
És nemzetközi rend, van egy katalógusunk, ahol mindenkinek a neve szerepel, és a következő katalógusban már újra megjelentem, és több levelet kaptam külföldről, hogy láttuk a nevedet, nagyon örülünk, hogy visszajöttél.
Igazi család. Valóban igazi családként élheti meg akkor a szerzetes közösséget és a szerzetes életét. Ez fantasztikus dolog lehet az életében. Nos, visszatér újra a Szentszív Társaság a szerzetes közösséghez. Milyen karácsonyok várnak ott önre?
Hát, apostoli rend vagyunk, eléggé komoly külső elfoglaltságokkal, csoportokkal, templomba dolgozunk, iskolákba. Az advent az nekünk már ilyen nagyon nagy üzem. Tehát iskolai lelki gyakorlatok, saját házainkban vannak lelki napok, lelki gyakorlatok. Tehát nagyon-nagyon intenzív már az adventi időszak a számunkra. Illetve decemberben vannak még születésnapok is így a rendben, tehát hogy nem tétlenkedünk. És ezért még kicsit ilyen nem túl pihenten esünk be a karácsonyba.
Akkor hasonló, mint egy civil család.
Igen, igen, igen. Arra próbálunk ügyelni, hogy úgy osztjuk szét a feladatokat, hogy ne egy emberre háruljon az összes előkészület, mondjuk, mint egy családban, hogy az anyuka mindent megcsinál, hanem előtte összeülünk, beszélgetünk. Amikor új tagunk van például, akkor abból indulunk, hogy mindenki elmeséli, hogy a családjában milyen volt a karácsony, hogy lássuk, hogy körülbelül milyen elvárásokkal, ilyen kimondatlan elvárásokkal jövünk, és utána közösen megálmodjuk, hogy milyen legyen a saját karácsonyunk. Tehát nyilvánvalóan a templomi liturgiák azok benne vannak, de hogy mi mit szeretnénk enni, mikor. Az én születésnapom az még ez egy plusz, mert akkor mindig kell torta meg ilyenkor. Általában a 24-én én kapom a reggelit, tehát hogy a szülinapi ünneplés az a reggeli, igen. És akkor így déltől meg indul a karácsony, de ezt is szétválasztjuk, hogy ez így legyen teljesen tiszta. És akkor megmondom, hogy ki díszíti a karácsonyfát, hogyan takarítunk, ki főz, mit főz. Mi 25-én délutánig vagyunk együtt, 24-én egy szép vacsoránk van, imánk van, utána mi nem nagyon ajándékozunk egymásnak, vagy csak nagyon apróságokat, hanem ilyen szellemi ajándékozás van, hogy hozzuk a kedvenc karácsonyi versünket, imánkat, énekünket, sokat éneklünk, felolvassuk a Szentírás vonatkozó részét, csillagszórót gyújtunk, tehát meghitten ünneplünk. Hogyha esetleg a Jézuska hoz valamilyen társas játékot, akkor ezt kipróbáljuk, de nagyon hamar eljön az évfél. És akkor, amikor szerencsénk van, akkor jön egy-egy atya házi misét tartani, amikor meg nem, akkor mi megyünk a helyi templomba, és akkor 25-én közös reggelink van, mint egy családnak, utána ebédre készülünk, közös ebéd, és utána viszont mindenki hazamegy a családjához. Tehát, hogy 25-én este már a saját családunkkal ünneplünk.
Értem. Ha még egy picit visszakanyarodunk Adventhez, akkor a szakrákoros nővérek hogyan töltik az adventetet? Vállalnak lelki vezetést, vagy foglalkoznak fiatalokkal, meghirdetnek lelki gyakorlatot, vagy hogyan történik ez az önök életében?
Hát, hogyha szabad reklámozni, akkor van egy honlapunk, a szentszívtársaság.hu, ahol a programjaink fönt vannak, és november végétől gyakorlatilag karácsonyig minden hétvégén van lelki gyakorlatunk, tehát egyénileg vezetett Szent Ignáci lelki gyakorlat van, van hivatáskeresőknek kimondottan ilyen célzott program, amelyik segít tisztázni, hogy házasodni kéne, vagy szerzetesnek lenni, vagy hogy mi a lányok útja. Én tartok majd lelki gyakorlatot az Isten képeinkről, hogy hogyan lehet megállapítani, vagy megtisztítani az Isten képeinket, és vannak kimondottan ilyen adventi foglalkozások, hétköznap is, vagy tánc ima van csütörtökönként, vagy valamilyen ima közösség, és ezen kívül a belvárosban, ez a Forrás Lelkiségi Központunk a Zugligetben, és a belvárosban, a Múzeum utcában is van egy helyünk, ahol tartunk különböző programokat, tehát érdemes figyelni a honlapunkon a lehetőségeket.
Ezt nagyon szépen köszönöm, és én is ajánlom a kedves rádióhallgatók szíves figyelmébe, mert egy adventi készület az véleményem szerint nagyon-nagyon jó, hogyha az ember el tud szabadulni egy ilyen lelki gyakorlatra. Teljesen más a felkészülés, én szoktam élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy tapasztalatból mondom. Nos, ez a nővérek számára is egy ilyen plusz dolgot jelenthet az adventi készületben. Ön konkrétan hogy készül az idei adventben?
Eléggé intenzív munkáim vannak, ezért egy elhatározásom, hogy hetente legalább egy csöndes napot be fogok építeni, amikor nem vagyok hajlandó dolgozni, meg tényleg imádkozom, tehát csöndbe vagyok, nem veszek föl telefont, nem hallgatok zenéket, podcastokat, hanem talán a természetbe kimegyek, és kint töltöm a napot lelassulva, szemlélődve, hogy halljam, hogy Isten mit akar mondani ebben az adventben.
És ha most visszakanyarodunk a beszélgetésünk kezdeti gondolatához, Szent Ferenchez, aki karácsonyban, Jézus születésében győződik meg arról a bizonyosságról, hogy üdvözülünk, üdvözülhetünk, akkor most mit tanácsol azoknak, akik minket hallgatnak? Hogyan készüljenek erre a karácsonyra? Mi legyen a legfontosabb az életükben?
Hogy talán a figyelmüket a tárgyakról vigyék át a személyekre. Ne arra figyeljenek, hogy minden tökéletes legyen, meg csiriviri, hanem forduljanak oda, akik körülöttük vannak, azokhoz az emberekhez. Ez lehet egy utcán egy koldus is, vagy a családtagjaik, vagy a munkatársaik, és hogy próbálják meg megfigyelni, hogy valójában mire van szükségük. Ezek általában nem tárgyak, hanem egy kérdés, hogy hogy vagy, vagy egy finom falat. Nekem most van egy kolléganőm, aki most babát vár, és fogok neki vinni kovászos uborkát, mert megfigyeltem, hogy szereti. Nagyon apróságok, de hogy tényleg próbáljuk meg megfigyelni, hogy emberileg mi lehet egy kis gesztus, amit nem lehet megkapni a boltba. Tehát, hogy a fókuszt vigyük át a személyekre, és ne a tökéletes körülményeket próbáljuk előállítani, hanem hogy ott konkrétan az az embernek mi segítene.
Ugye ilyenkor felöltöztetik a várost csillivillibe, a bevásárlóközpontok, az üzletek ragyognak, csupa fény lesz minden, de nagyon kell ügyelni arra, hogy ne a külsőségek hatása alá kerüljünk. Ebben a mai világunkban, a 21. században ki lehet zárni ezeket a dolgokat, vagy mit tehetünk annak érdekében, hogy ne ezek kerüljenek a középpontba?
Hát igen, ezek a fények, ezek hideg fények, tehát így el tudom képzelni, hogy kezdetben ezek segítenek az embereknek érzékelni az ünnep közeletét, valamikor túl hamar is, de hát a csöndet, tehát hogy egy kicsit nyugalmat meg csöndet tartani, tehát hogy reggelente 10 perccel előbb fölkelni, hogyha lehet, és akkor egy szál gyertyát, most még elég sötét van, egy szál gyertyát meggyújtani, és akkor egy kicsit így Jézus fele fordulni, hogy hogy mit vársz tőlem ezen a napon. Tehát ilyen meghitt időpontokat, vagy időket találni, amikor nincs háttérzene, nincsen tévé, hanem kicsit olyan nyugodtan lehet. Az, hogy a városban mi van, az se jó, hogyha örökké azon mérgelődünk, hogy hát egy katolikusnak ezek nem valók, ezek a helyek, ezek adottságok, tehát a világ erre megy. Ha a szívembe tartom a békét, és békével lépek be egy plázába, akkor az én békémet nem veszi el semmi. Tehát nem fogja ez a hideg fény elvenni, hanem figyeljek arra, hogy valamiért ez fontos az embereknek, de hogy nekem ezen túl van még más is.
Kimondta a kulcs szót, a csend. Valóban arra lenne a legnagyobb szükségünk, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni. Mert ha belegondolunk, mindenhol a zaj vesz körül bennünket, és az én életemben mindig az első vállalás, hogy megpróbálom a csendet megteremteni benne. Nagyon nehéz, bevallom töredelmesen, de mit tudna tanácsolni?
Szerintem a legelső lépés az, hogy nagyon vágyjunk Jézusra. Tehát, hogy aki a szívébe vágyik Jézusra, az meg fogja találni. Ki lehet zárni ezeket a külső zajokat, de a csend az inkább egy ilyen belső béke, hogy ami feszültség van bennem, vagy elégedetlenség, azokat elengedem, odaadom Isten kezébe, és keresem, hogy hol van béke, vagy hol tudok én békét teremteni. Tehát a Szent Ferencnek tulajdonított ima, hogy tényegem a békéd eszközévé, hát az a kis Jézus is mondhatná akár, tehát ahol én béke van bennem, ott csönd is van, vagy ez valahogy nagyon összefügg. Tehát lehetek én süket csöndbe, és belül meg viharzik az agyam, mert békétlenség van bennem, nyilvánvalóan nem ezt a csöndet keressük, hanem hogyha valaki elementáris erővel vágyik a szerető kis Jézusra, vagy Jézusra, a béke fejedelmére, meg fogja találni.
Ennél szebb záró gondolata nem lehetne ennek a műsornak, úgyhogy én megköszönöm Tornya Erika nővérnek a közreműködést, a csodálatos gondolatokat, az útravalót, amit kaptunk az adventi készület idejére, és szívből kívánok önnek lélekemelő, békés, nyugodt felkészülést az idei karácsonyra. Köszönöm, hogy a beszélgetőtársa lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen, mindörökké, amen!
Várakozás. Adventi készület szerzetes nővérekkel.